szál magasba tóhattyúja. A buddhizmus irodalma.
Sado samaya man balaya mandr sado tino bar di jar drome ba sudo kayo me ba wa zbo kayo me ba wa anra do me ba wa zara sarda ma me jaya zara karma zda me zda shirak hon ha ho bangawan zara tadanga da mandr ma me manza mandr ba ma samaya sado Banzer sado samaya, man balaya, banzer sado tinova. Dita jutu me bawa, sado kayo me bawa, sabo kayo me bawa, anarado me ba. Sera zirda mami jaza, sera karmas zame, zidan jira karan hon ha ha ho, bangawan sera tadangan. Banzer mami manzan banzer ba, maha samaya sado ha. Banzer sado samaya, man balaya. Banzer sado dinova, tija tijo me bawa, sado kayo me bawa, sabo kayo me bawa, anurado me bawa, zara zirda mami jaza, zara karma zame, zidan shira karo hon ha ha ho, bangawat, zara dadangada, banzer mami manzan, banzer bawa, maha samaya sado.
Kalu Rinpoche, a tibeti buddhizmus alapjai. 5. fejezet. Nöndro, mandala gyakorlat. A megvilágosodás elérése a házépítés példájával szemléltethető. Ahhoz, hogy felépítsünk egy házat, szükségünk van téglára, fára, cementre és munkára. A megvilágosodás elérése semmivel sem kevésbé összetett. A nöndro meditációk célja az, hogy biztosítsák a szellemi gyakorlásunkhoz szükséges összes elem meglétét. Éppen úgy, ahogy lerakjuk a házunk alapjait, a leborulásokkal és a menedékvétellel létrehozzuk a spirituális alapokat. Ha az alapot megépítettük, a tudatunk a dharma felé fordul, amely azután utunká és életmódunká válik. A következő elem a megtisztulás, melyet a Dorje Szempa meditáció vezet be. Immár nem csak a támogatottság alapvető érzése van meg bennünk, hanem spirituális fejlődésünket is ösztönözzük azzal, hogy megtisztítjuk magunkat a spirituális előrehaladást gátló negativitástól és elhomályosulásoktól. A harmadik elem, a mandala gyakorlat, a pozitívumokat erősíti az érdemek gyűjtésével és az éber jelenlét elmélyítésével. A guru jóga gyakorlat, amely a negyedik elem, megnyit bennünket a guru áldása felé. Mindezek az összetevők lényegesek szellemi gyakorlásunk hatékonysága szempontjából, és közvetlenül a megvilágosodás eléréséhez vezetnek bennünket. A hagyomány szerint végzett mandala gyakorlathoz bizonyos anyagok szükségesek. Alapvető kellék, két kis fémtálca, melyet mandalának neveznek. A kettő közül a jobbat az oltárra helyezzük, rajta 5 rizshalommal, melyet a következőképpen rendezünk el. Egy halom középütt és egy-egy halom a 4 égtáj irányában. Ez az alapja a vizualizációnknak, amelynek során a meledékforrásokat, a 3 drága követ és a 3 gyökeret képzeljük el magunk előtt az égben. Ez az úgynevezett drupe mandala, a megvalósítás vagy elérés mandalája, e vizualizáció alapja a szádana vagy a tényleges gyakorlás. A másik, kezünkben tartott mandalát csöpe mandalának hívják, amelynek jelentése mandala a felajánlások végzéséhez. Ezen a tálcán helyezzük el a rizshalmokat az előírt módon, és ez lesz az alapja a vizualizációnknak, melyben a világegyetem idealizált képének megfelelő mandalát ajánljuk fel, újra meg újra, a menedék forrásainak jelenlétében. Jó esetben van 2 tálcánk, melyek közül az egyik az oltáron helyezkedik el, és ott is marad az egész gyakorlás alatt, mint a menedékforrások vizualizációjának alapja, a másikat pedig a kezünkben tartjuk, és újra meg újra megtisztítjuk, majd rizshalmokat helyezünk el rajta a gyakorlás során. Ha nincs két tálcánk, akkor használhatunk csak egyet, amelyet a kezünkben tartunk, s ha egyáltalán nincs tálcánk, a gyakorlást végezhetjük teljes egészében vizualizáció segítségével. Az alakok elrendezése a menedékforrások vizualizációjában hasonló a menedékről és a leborulásokról szóló fejezetben leírtakhoz. A mandala gyakorlás során azonban a tavat és a fát egy óriási palotában vagy kastélyban vizualizáljuk magunk előtt az égen. Ennek a palotának négy oldala van, rajta négy főkapuval. Valóban nagyszerű építmény, noha nem olyas valami, ami szilárd vagy anyagi, hanem megjelenésében tiszta, a forma és az üresség egysége, mint a déli báb vagy a szivárvány. Ez az óriási palota a három drága kő és a három gyökér hatalmas gyülekezetének ad otthont. A középpontban a guruk hagyományvonala áll, körülvéve más hagyományvonalak guruival, elől a meditációs istenségek találhatók, nekünk balra a buddhák, hátul a dharma szövegei és szent iratai, nekünk jobbra a szanga buddhái és bódhiszatvái, míg az oltalmazó istenségek a menedék összes forrása alatt gyülekezetet alkotnak és támaszként szolgálnak. Érdemes megjegyezni, hogy ha elérünk gyakorlásunknak erre a pontjára, akkor ha jó módúak vagyunk, meg kell osztanunk a vagyonunkat másokkal, és habozás nélkül fel kell ajánlanunk. Egy gyakorlás során a fösvénység bármilyen érzése ellentétes a mandala szellemiségével, és éppen ezért mondják a hagyományos szövegek, hogy a mandala tálcát aranyból, ezüstből, részből, vagy valamilyen nemes fémből, illetve nemes fémek ötvözetéből kell készíteni. Ez nem elengedhetetlen, a gyakorló anyagi helyzetétől függ. Egy darab fa vagy kő is teljesen megfelel, de a tőlünk telhető legjobbat kell beszereznünk a gyakorlás céljára, hiszen minél nagy lelkűbben ajánljuk fel a vagyonunkat, annál nagyobb jótéteményben lesz részünk. A mandala meditációs gyakorlat kezdetekor az ölünkbe helyezünk egy halom gabonát, például rizst, és a bal kezünkben tartjuk a tálcát. Fogunk egy maréknyi gabonát, és ledörzsöljük a tálcát, méghozzá úgy, hogy a csuklónk sima részével letisztítjuk és kifényesítjük azt háromszor az óramutató járásával megegyező irányban, majd háromszor az óramutató járásával ellentétes irányban. Néhány szövegben azt találjuk, hogy háromszor kell végeznünk az óramutató járásával megegyező irányban, de csak egyszer az óramutató járásával ellentétesen. Miközben a tálcát fényesítjük, recitáljuk Dorje Szempa 100 szótagú mantráját. E recitálás és fényesítés közben azt a hozzáállást alakítjuk ki magunkban, hogy a kezünkkel fényesített tálcához hasonlóan megtisztul minden olyan negativitás és zavarodottság, amely a kettősségből származik. E kettősség azt jelenti, hogy a külvilágot, mint mást, a belső tudatot pedig, mint önmagunkat érzékeljük. Miközben felépítjük a mandala vizualizációt, rizshalmokat helyezünk a tálcára meghatározott elrendezésben, mely annak a kozmológiának felel meg, amely a világegyetemről alkotott idealizált elképzelésünknek szolgál alapjául. Kezdésként azt vizualizáljuk, hogy a tálca ennek a világrendszernek, ennek az univerzumnak a hatalmas aranyalapja. A rizst először úgy helyezzük el a tálcán, hogy az óramutató járásával ellentétes irányban kört húzunk a tálca karimája körül. Elképzelünk egy hatalmas hegyláncot, amely körülkeríti az aranyalapot. Olyan ez, mint egy védőfal a világrendszerünk körül. Ezután lépésről lépésre elkezdjük felépíteni a tényleges vizualizációnkat. Először egy halomrist helyezünk a tálca közepére, a Szumérú hegyet, a világ központi hegységét jelképezendő, majd négy halomrist a négy égtáj irányába. Keletnek azt az irányt vesszük, amely szemben van velünk, tehát a következő sorrendben helyezzük el a rizshalmokat. Kelet, dél, nyugat és észak. Majd abban a meghatározott mintában, amelyet olyas valakitől tanulunk el, aki elvégezte már a gyakorlatot, a keleti kontinens bal és jobb oldalára két kis rizshalmot helyezünk, a két szubkontinenst jelképezendő. Ezután ugyanígy járunk el a déli világrész közeli és távoli oldalával, a nyugati világrész bal és jobb oldalával, végül az északi világrész távoli és közeli oldalával. Ahogy ezt a nyolc szubkontinenst elhelyezzük, vizualizációnk részének fogjuk fel őket. Ha gyakorlati szempontból nézzük, akkor rizshalmokat helyezünk egy tálcára, a meditáció szempontjából nézve azonban a világegyetem idealizált elképzelését teremtjük meg, és ezzel felajánlást teszünk. Újra rizshalmokat helyezünk a négy égtájhoz, miközben a vizualizáció szövegek által említett további négy aspektusán meditálunk. Az első közülük egy hatalmas, drága kőből és egyéb értékes anyagból álló hegység, amelyet keleti irányban képzelünk el. A következő egy kívánság teljesítő csodás fákból álló liget, amely a vele kapcsolatba kerülő személynek megadja mindazt, amit kíván, ez délen képzelendő el. A harmadik aspektus egy tehéncsorda. Úgy képzeljük el, hogy ezek kívánság teljesítő tehenek, mert a velük kapcsolatba kerülő személynek képesek mindazt megadni, amit kíván. Ez nyugaton található. Végül egy csodás termést hozó mezőt vizualizálunk, amely megművelés nélkül növekszik, és mindenféle erőfeszítés nélkül adja meg a föld adományait. Ez az észak irányhoz tartozik. Mindezt felidézzük a tudatunkban, amikor a rizshalmokat a megfelelő irányokba elhelyezzük. A vizualizáció következő elemeit az egyetemes uralkodó hét attribútuma alkotja, melyek közül az első négy a következő. A becses kerék, a becses kívánság teljesítő drágakő, a becses hitves és a becses miniszter. Ezeket akkor vizualizáljuk, amikor a rizshalmokat elhelyezzük a négy égtáj irányában. A hét attribútum további három tagja, az uralkodó becses elefántja és becses lova, valamint a becses generális. A nyolcadik attribútum a kincsekkel teli hatalmas váza. Ezeket az attribútumokat a fő égtájak közötti irányokba vizualizáljuk, tehát gabonahalmot helyezünk délkeletre, délnyugatra, északnyugatra és északkeletre. A következő az, hogy nyolc felajánlás istennőt vizualizálunk, akik a különféle érzékszervi örömöket és az érzékszervi tapasztalás különböző aspektusait ajánlják fel. Közülük az első négyet a fő égtájakban képzeljük el, és ennek megfelelően helyezzük el a rist. Az első a vígság és a nevetés istennője, a második a virágfüzérek istennője, a harmadik a dal istennője, a negyedik pedig a tánc istennője. Az ötödik, hatodik, hetedik és nyolcadik felajánlás istennőt a fő égtája közötti irányokban vizualizáljuk. A virágok istennőjét délkeleten, a füstölőszerek istennőjét délnyugaton, a lámpások istennőjét északnyugaton, még az illatos víz istennőjét északkeleten. A következő két elem a nap és a hold. A nap északkeleten, a hold pedig délnyugaton, bár néhány szöveg úgy írja, hogy a nap keleten, a hold pedig nyugaton helyezkedik el. Mindkét hagyomány megfelelő, mivel ennek az alakzatnak két érvényes átadása van. Ha az előbbi elhelyezést használjuk, vagyis a nap északkeleten, a hold pedig délnyugaton van, akkor a délkeleti és az északnyugati irányba rakunk rizshalmokat. Amikor is az előbbi rizshalom az ernyőt képviseli, amely a méltóság és a hatalom jelképe, az utóbbi rizshalom pedig a győzelmi zászlót, amely annak szimbóluma, hogy a jó erők győzedelmeskednek a gonosz erők felett. Végül, amint az utolsó halomrist a tálca közepére helyezzük, és a tálca már túlcsordul a risttől, azt vizualizáljuk, hogy megtölti a világegyetemet az istenek és az emberek minden gazdagságával, minden elképzelhető pompás és felajánlásra méltó dolog tölti be az univerzumot, és felajánlásra kerül a menedékforrások számára. Hozzáállásunk a következő legyen. Ne egyszerűen azt akarjuk, hogy a saját hasznunkra váljon ez a gyakorlat, hanem hogy a felajánlás és az általa megszerzett érdem minden létező javát szolgálja. A menedékforrásoknak szánt felajánlás közben elmondott ima ténylegesen kijelenti: kérem, fogadjátok el ezt együttérzéssel minden lény iránt, hogy minden lény részesüljön az áldásban. Önzetlen törődés jellemez bennünket, amikor a felajánlásunkat tesszük. A szútrákban a Buddha számos módját írja le annak, ahogy a lények észlelik és tapasztalják a világukat, s relatív nézőpontból, vagyis az adott világban élő lény karmikus nézőpontjából tekintve ezek mindegyike érvényes. A Buddha olyan világrendszerekről beszélt, amelyek más formájúak. Gömbölyűek, téglalap alakúak vagy négyszögletesek, mindez lehetséges, ha az adott világ lényeinek karmikus perspektívájából nézzük a dolgokat. Azért ezt a meghatározott mintát vagy kozmológiát alkalmazzuk a mandalában, mert az egyik legkiegyensúlyozottabb, legszimmetrikusabb és esztétikailag leginkább tetszetős mintát képviseli, amellyel kifejezhetjük a világegyetem idealizált képét, amelyet felajánlunk. Jól lehet a fizikai tárgy egy tálca, meghatározott elrendezésű rizshalmokkal, a meditációnk mégis az, hogy ez a világegyetem ténylegesen jelen van, és mi olyan felajánlást teremtünk meg, amelyet megtölt egy tökéletes univerzum minden pompája és gazdagsága. Anyagi lehetőségeink megszabják a gurunak és a három drága kőnek tehető felajánlásunk határait. Adományozhatnánk több száz, több ezer vagy több millió dollárt, de többet nem. E meditációs eljárás segítségével azonban az egész univerzumot felajánlhatjuk. A meditáció és a kapott jó tétemények szempontjából nézve, ha őszinték és eltökéltek vagyunk egy gyakorlás során, akkor ténylegesen felajánljuk a világegyetemet, és valóban olyan jó téteményekben részesülünk, mintha meg is tettük volna. Ami a spirituális fejlődést illeti, pusztán formális a különbség a között, hogy valóban felajánljuk az univerzumot, vagy hogy elgondoljuk az univerzum felajánlását. E kozmológia szerint a világrendszerek, a központi hegység a Szuméru hegy köré csoportosulnak. A Szumérút aranyhegységek hét koncentrikus köre övezi. E körök között nagyszerű kincsekkel teli óceánok húzódnak. A hetedik aranykör után a külső óceán található, amely a világrendszert körülzáró hegyek védőfaláig nyúlik. Ebben a külső óceánban képzeljük el a kontinenseket a négy égtáj irányában, és a szigeteket, a kontinensek minden oldalán egyet, melyek alapja megegyezik a kontinensekével, ám csupán fele akkorák. Mindezt egyetlen egységként, egy világrendszerként gondoljuk el. Az univerzum következő nagymértékegysége a csillió kozmosz, amely nem más, mint az a nagyobb egység, amely ezer ilyen világrendszerből áll. Az ezután következő nagymértékegység az ezres csillió kozmosz. Az ezt követő még nagyobb fokozat a tricsillió kozmosz, amely 1 milliárd ilyen világrendszer egysége. A világegyetem mandalájának felajánlása közben ezt nem egyetlen világrendszernek képzeljük el, hanem tricsillió kozmosznak tekintjük. Ezzel az egyetlen cselekedettel a 3 drága kőnek és a 3 gyökérnek 1 milliárd világrendszert ajánlunk fel, melyet megtölt a pompa, a gazdagság és a fenség, és ennek megfelelően nagy az érdem is. Minél messzebbre képes elvinni bennünket a képzeletünk a meditáció során, annál nagyobb jótéteményekben részesülhetünk. Mivel a mandala felajánlás egy gyakorlata elsősorban azt a célt szolgálja, hogy érdemeket gyűjtsünk és mélyüljön éber jelenlétünk, és mivel a hangsúly a felajánláson van, a mandala felajánlás meghatározott kiegészítői, például virág, gyümölcs, füstölő és mécses felajánlása különösen hangsúlyosak egy gyakorlás során. Minden olyan gyakorlat kezdetekor, amikor mandala felajánlást végzünk, a világegyetem mandalájának egy kiterjedt formáján meditálunk, amelyet a 37 jellegzetességgel bíró mandalának neveznek. Ezt végezhetjük akár egyszer, akár sokszor, ám a meditáció fő részéhez használt tényleges recitáció és gyakorlat egy rövid 4 soros ima, a mandala egyszerűsített változatával összekapcsolva, mely 7 pontú mandala néven ismert. Ezt a felajánlást 100 000-szer végezzük el, de inkább 111 000-111-szer, hogy teljesítsük a formális nöndru vagy előkészítő gyakorlatot. A 7 pontú mandala a 37 jellegzetességgel bíró mandala fő jegyein alapul, ezért lényegesen kevesebb rizshalmot készítünk. Egy halmot középre helyezünk, a Sumeru hegyet szimbolizálandó. Ezután egy-egy halmot teszünk a 4 égtáj irányába, hogy a 4 fő kontinenst jelképezzék, majd egyet északkeletre, egyet pedig délnyugatra, hogy a napot és a holdat képviseljék. Ennek ellenére a vizualizációt nem szabad lerövidítenünk. Folytassuk a meditációt a recitálások és a 7 pontú mandala ismétlése közben is, éppen úgy, ahogy a kiterjedt forma gyakorlása közben tettük, hogy a vizualizáció a lehető legteljesebb legyen. A 4 soros ima, amelyet több mint 100 000-szer recitálunk el, hogy befejezzük a mandala felajánlás formális gyakorlását, szó szerint a következőképpen fordítható. Az aranyalapra illatos víz hullik, és virágok hintik be. E mandalát a kontinensek, a nap és a hold ékesítik. Az első 2 sor a vizualizáció struktúrájára utal, az ima második 2 sora pedig azt mondja, hogy annak köszönhetően, hogy megtesszük ezt a felajánlást, miközben elképzeljük a butthák világát, vagyis a 3 drága kő és a 3 gyökér gyülekezetét, jöjjön minden lény és élvezze a tapasztalás tiszta birodalmát. A szertartás szövegében olyan sorok is vannak, amelyek a kiterjedt vizualizált képet idézik emlékezetünkbe, mégpedig azért, hogy ne csak az előttünk vizualizált butthák és bódhiszatvák gyülekezetének ajánljuk fel ezt az egyetlen világrendszert, hanem minden butthának és bódhiszatvának, minden gurunak, minden energia megnyilvánulásnak, minden menedékforrásnak, minden irányban. Világrendszerek millióit és millióit ajánljuk fel a mandala felajánlás egyetlen aktusával. Bizonyos beállítottságot kell kialakítanunk magunkban, egyfajta általános hozzáállást ahhoz, ahogy a világot tapasztaljuk, különösen amikor a mandala felajánlást végezzük. Amikor nem végzünk formális meditációt, és valami szépet látunk, például egy virágos kertet vagy egy naplementét, akkor felajánljuk a gurunknak, a 3 drága kőnek, a menedékforrásoknak, s így az egész nap folyamán a szakadatlan felajánlás cselekedetét tapasztaljuk. Ha elvégeztük azt a felajánlást, amelyet egy adott meditációs gyakorlatra kitűztünk magunknak, A záróima újra megerősíti a béli törekvésünket, hogy a mandala felajánlás révén tiszta érdemeket gyűjtsünk, és a végsőkig mélyítsük éber jelenlétünket, méghozzá azért, hogy teljesen megvalósítsuk minden buddha és bódhiszatva indítatását, s hogy részesülhessünk a tapasztalás megvilágosodott állapotában. Megerősítjük, hogy nem fogunk arra törekedni, hogy a szanszárában vándoroljunk, és nem tűzzük ki célul az önző nirvánát sem, amelyben más lények nem részesülnek a jó téteményekben. Ehelyett egy gyakorlás révén elérjük a teljes megvilágosodást, mégpedig azért, hogy képesek legyünk minden lényt megszabadítani a létezés óceánjából, az újraszületések körforgásából. A szertartásban könyörgések is vannak, amelyek külön felhívják a figyelmünket a gyökérgurunkra és a hagyományvonal guruira, mint a test, a beszéd, a tudat, az áldások és a megvilágosodás minőségeinek megtestesüléseire. Különféle felajánlásokat gondolunk el magunkban, külsőt, belsőt és titkosat, amelyeket a guruknak adományozunk, emellett minden gazdagságunkat, a testünket, a beszédünket és a tudatunkat felajánljuk a guruknak abból a célból, hogy megtisztítsuk magunkat, és megkapjuk az áldást, amely lehetővé teszi számunkra, hogy elérjük a tökéletes megvilágosodás Mahamudra állapotát. Röviden utalunk a Mahayana hétágú imájára, és minden egyes ágát emlékezetünkbe idézzük. A Buddha iránti tiszteletünket, az általunk végzett felajánlásokat, gyengeségeink és tökéletlenségeink beismerését, a mások érdemei feletti örvendezésünket, abbéli reményünket, hogy a dharmát továbbra is tanítani fogják, azt a kívánságunkat, hogy a buddhák és a bódhiszatvák ne térjenek a nirvánába, hanem tovább munkálkodjanak minden lény üdvére, és végül azt, hogy érdemeinket felajánljuk minden létező javára. A záró szakasz abbéli óhajunk kifejezése, hogy azáltal, hogy minden létezővel egyetemben bemutattuk ezt a felajánlást, vigyük tökélyre mindannyian az érdemek gyűjtését és az éber jelenlét elmélyítését, s érjük el a megvilágosodást. Ezen a ponton azonosítjuk önmagunkat és minden létezőt a menedékforrásokkal, mint a megvilágosodás állapotával. Elképzeljük, hogy a menedék mezeje az előttünk az égben vizualizált gyülekezet fényé válik, és belénk olvad. Testünket, beszédünket és tudatunkat azonosítjuk a menedékforrások testével, beszédével és tudatával, s hagyjuk, hogy a tudatunk megpihenjen a forma nélküli, nem fogalmi éber jelenlét állapotában, addig, ameddig csak kényelmes. Mai könyvrészletünket Kalu Rinpoche, a tibeti buddhizmus alapjai című könyvéből hallották. mely a Philosz kiadó buddhista könyvsorozatában jelent meg, több hasonlóan érdekes buddhista témájú könyv társaságában, melyek megtalálhatók a philosz.hu oldalon, és a kiadó szíves jóváhagyásával tesszük közzé.